Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. És ahogyan a hirdetésben is elhangzott, ugye választás előtt állunk, gyülekezeti választás előtt állunk, arra gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy szükséges, hogy átgondoljuk, hogy tulajdonképpen mi az egyház, mi a gyülekezet, és mi a gyülekezet rendeltetése. Ezek egyszerű kérdések, de meggyőződésem, hogy ezeket az egyszerű kérdéseket szükséges és érdemes átgondolnunk akkor, amikor a gyülekezeti választás ugye előtérbe kerül ilyen értelemben. Az alapigéje, vagy igeszakasza ennek az Isten tiszteletnek János evangélium a 10. fejezetéből való, úgyhogy kérem, hogy keressük is meg János evangélium a 10. fejezetét. Bocsánat. Szóval János evangélium a 10. fejezetét, és itt az első 5 verset szeretném olvasni. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből az első 5 vers következőképpen hangzik. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez tehát az a példázat, a jó pásztorról szóló példázat, vagy példabeszéd, hogyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, amelyik tulajdonképpen egy nagyon szép képet tár elénk. Ugye? Tehát mennek a juhok, hol van a pásztor? Előttük megy. Előttük megy. Na most ez ugye a keleti szokás, mert ugye nálunk mi a szokás? Nálunk sokszor a pásztor hajtja a juhokat. Ott előttük megy. Na most ez azért érdekes, mert ugye ezek szerint nekünk egyetlen feladatunk van, mert persze majd mindjárt fogjuk azonosítani itt a jelképeket. Tekinteni a pásztorra, föltekinteni a pásztorra, és követni őt. Ki a pásztor? Hát ennél egyszerűbb kérdést nehéz lenne föltenni, de Jézus ezt egészen világossá teszi a 11. versben, tehát a 10. fejezet 11. versében. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Hát ez egészen világos. Tehát Krisztus a jó pásztor, na és itt jön a lényeg, kik vagyunk mi? A juhok. És ilyen értelemben, bármennyire is, hogy mondjam, talán meglepőnek tűnik ez a gondolat, nyilván nem az ige fényében, csak jó ezt kimondani. Ilyen értelemben különbség nincs köztünk, nem? Tehát jó vagy te is, meg én is, harmadik és negyedik is, tehát nincs különbség. Egy feladatunk van, hogy figyeljünk a pásztorra. Merre megy a pásztor? Kövessük a pásztort. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy ilyen értelemben a juhoknak ne lenne felelőssége. Nagyon komoly felelőssége van. Ellen White is mond ilyet egyébként egy bizonyságtételében, konkrétan a Jézus életében írja. Azt mondja, azok cselekszenek helyesen a gyülekezet tagjai közül, akik pásztorként cselekednek. Tehát ez alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy van a főpásztor, és vannak alpásztorok ilyen értelemben, mert mindannyiunkra valaki rá van bízva, vagy valakik rá vannak bízva. Rendkívül érdekes egyébként ebből a szempontból ez a gondolat, de minden esetre ez a kép, ez ezt tárja elénk. A juhok, akik követik a pásztort. És érdekes ez a gondolat, amit még itt olvashattunk a János evangélium a 10. fejezetében. Azt mondja, aki első vers, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnét hág be, tolvaj az és rabló. És ugye ezt nem értették a tanítványok. Vissza is kérdeztek, morfondíroztak magukba, hogy most akkor mi ez, hogy az ajtón keresztül, meg Krisztuson keresztül bemenni a juhokhoz? És a 7. versben teszi ezt egyértelművé Jézus, azt mondja, újra mondta azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok a juhok ajtaja. Tehát csak Krisztuson, mint személyes megváltón keresztül lehet közeledni, vagy érdemes közeledni a nyájhoz. Csak Krisztuson, mint személyes megváltón keresztül tulajdonképpen így tudjuk beteljesíteni azt a küldetést, amire a Jóisten elhívott bennünket. Egyébként, hogy Krisztust mennyire a középpontba helyezi, az egyház középpontjába, a gyülekezet középpontjába helyezi az ige, seregnyi dolgot lehetne idézni ezzel kapcsolatban, de csak egyetlen igeverse hadd hívjam fel a figyelmet az Efézusi levélből. Akár kikeresni sem szükséges, Efézusi levél 4. fejezet 15. verse, tehát Efézus 4.15, azt mondja, hanem az igazságot követvén szeretetben. Mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Tehát Krisztus a fej. De figyeljük meg ezt a képet, ami itt elénk tárul. Az Efézusi levélből idézett igénél is, meg a János 10-ben idézett igénél is. Mi történik? Tehát hogyan ábrázolja a gyülekezetet és magát Krisztus? Ez a két kép. A juhok mennek. Tehát ez egy dinamikus kép. Nem arról van szó, hogy a juhok állnak, ugye? Állnak és föltekintenek a pásztorra, hogy tényleg ő a mi vezetőnk, és nem történik semmi. Az Efézus 4.15-ben meg ezt olvassuk, hanem az igazságot követvén, szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Ez se egy statikus kép, tehát hogy most akkor ott vagyunk és föltekintünk a fejre, hanem növekszünk, megyünk, követjük. Szóval ezért érdekes ez, hogy tulajdonképpen az egyház miben létéről nagyon érdemes nekünk gondolkodni, vagy a gyülekezet miben létéről, mi a mi küldetésünk, mit tegyünk, mi a mi feladatunk. De még mielőtt ezt megnéznénk, azért arra a kérdésre érdemes választ keresni, vagyis hát nem választ keresni, tulajdonképpen föltenni azt a kérdést, hogy hogyan valósulhat meg ez a hőn áhított követés. Figyeljük csak meg, mert ugye mi a dinamikus ebben a képben? Mi az, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez mozgással jár, valami történéssel jár? Azt mondja, amikor kiereszti az ő juhait, János 10.4, tehát a 10. fejezetre kanyarodok megint vissza. Amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Ismerik az ő hangját. Hát hogyan lehet ismerni Krisztus hangját? Hogyan lehet ismerni azt a hangot, amire meggyőződésem, hogy vágyunk mindannyian, hogy ezt a hangot, ezt meghalljuk. Nem? Tehát azért vagyunk itt, azért járunk gyülekezetbe, vagyunk a gyülekezet tagjai, ragaszkodunk a gyülekezethez, mert szeretnénk ilyen kapcsolatban lenni a megváltunkkal, a mindenható Istennel. Hogyan lehet ismerni ezt a hangot? Mert ugye sokszor talán azt írja az ember, hogy elvítjük ezt a hangot. Tehát nem egyértelmű számunkra, hogy mi az a hang, honnan jön ez a hang. Ezzel kapcsolatban egy igét hadd olvassak föl, nem kell sokat lapoznunk. János evangéliumából a 18. fejezethez kérünk, hogy lapozzunk előre, és a 18. fejezet 37. versében van egy nagyon-nagyon szép gondolat. Hát több is, elég hosszú ez az igevers, kulcsfontosságú igevers, de én csak ennek az utolsó mozzanatát szeretném idézni. Tehát még egyszer János 18.37 ezt írja. Mondta azért neki Pilátus, király vagy-e hát te csak ugyan, felelt Jézus. Te mondtad, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mindaz, aki az igazságból való, ezt a bizonyos hangot hogyan hallhatjuk meg? Mert ugye itt nincs semmiféle misztikus dolog, tehát hogy valami, nem is tudom, valami természet feletti szózat, hogy szóljon számunkra, és ez vezessen bennünket naponta többször, vagy ilyesmi. Nem, itt egy csendes belső vezetésről van szó, de mégis egyértelmű belső vezetésről. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való. Igazságból való. Ez azt jelenti, hogy olyan közösséget ápolni az igével, olyan közösséget ápolni Isten szavával, az igazsággal, hogy az teljesen egyértelmű legyen, hogy igen, az az a hang, ahogyan az Isten szeretne vezetni téged. Egyértelmű. Nem is kérdés, hogy ez a hang melyik. Mi ennek a titka? Mindaz, aki az igazságból való. Ugye érezzük azt hiszem ezen a gondolaton azt, hogy ez valami elképesztően erős közösséget feltételez. Szóval Jézus itt nem azt mondja, hogy mindaz, aki ismeri az igazságot, hallgat az én szómra. Nem? Tehát ez is szép gondolat lenne. Mindaz, aki ismeri az igazságot. Mindaz, aki mélységében ismeri az igazságot, vagy jól ismeri az igazságot. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja. Mindaz, aki időről időre engedelmeskedik az igazságnak. Nem ezt mondja. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való. Érezzük ezt a szoros közösséget? Tehát, minthogyha rossz és emberi a hasonlat nyilván, de hogy ezt valamiképpen érzékeltessem. Mint amikor fürdünk, vízben vagyunk, és kiemelkedünk a vízből. Tehát azt nem lehet, hogy a víz ne érintsen bennünket. Tehát ott vagyunk, beborít minket, az egész testünket. Mert teljesen természetes, mert abban a közegben vagyunk. Na, amikor a vízből feljön az ember, az olyan, hogy igen, a vízből jöttem, teljes egészében én most suromvizes vagyok. Mindaz, aki az igazságból való. Tehát teljesen az enyém, ilyen értelemben közösségem van az igazsággal. Nem csak a testem egy-egy pontja érintette a vizet, hanem ha benne voltam, akkor benne voltam. Teljesen világos. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy az ember ilyen kapcsolatban legyen az Isten szavával. Megmondom, hogy miért, mert ugye ez nem csak a gyülekezet egészét érinti, ez bennünket személyesen is érint. Hogyan találhatjuk meg ezt a vezetést? Hogyan lehet egyértelmű számunkra? Mi az Isten hangja? Mi az Isten vezetése? Életünk kulcskérdéseiben, életünk sorskérdéseiben. Mindannyian különböző szakaszában vagyunk az életünknek, de vágyunk arra, hogy az Isten vezetését megéljük. Vágyunk arra, hogy az Isten vezetése ténylegesen a miénk legyen. Hogyan? Isten szavával, az igazsággal mind mélyebb közösséget ápolni, de ez a közösség ez egészen szoros. Ez nem azt jelenti, hogy ismerjük, nem azt jelenti, hogy foglalkozunk vele csupán, nem azt jelenti, hogy engedelmeskedünk neki időnként. Tehát ezek hatalmas dolgok egyébként. Hát sokan még az első mozzanatig se jutnak el, hogy ismerjék az igazságot. Nem? Tehát ezt végképp meg kell becsülnünk. Engedelmeskedni az igazságnak? Nagyon nagyszerű dolog. De az igazságból való. Az igazságból való. Hadd idézzek még ezzel kapcsolatban egy igeverset Jób könyvéből, hogy mennyire gyönyörűen fejezi ki ezt Jób könyve. Szép és híres ez az igevers a 29. fejezetben, tehát Jób könyve 29. fejezetében. Keressük ki ezt is. Ezt írja Jób könyve 29. fejezetében az ige a 14. versben. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Gyönyörű szép ez a három igevers. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem. Magamra öltöttem. Tehát mint egy ruha. Most nem a víz hasonlatát használjuk, hanem amit Jobb mond, ezt a ruha hasonlatot. Magamra vettem az igazság ruháját. De hogy lehet ezt még fokozni? Mert ugye ez is nagyszerű dolog, hogy valakit az igazság, mint ruha, beborít. Teljes egészében. Azt mondja, az is magára öltött engem. Na, itt azért már elakadunk, nem? Tehát azt még értjük, hogy az igazsággal ilyen kapcsolatot ápolni, hogy igen, mint egy ruhát, palástot magunkra vesszük, na de hogy az igazság ölti magára Jóbot? Tehát, hogy ennyire szoros lehet a kapcsolat az igazság, Isten szava, Isten beszéde és egy ember között? És a válaszunk erre az, hogy bizony, tehát nem véletlenül mondja, palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. És ebből mi következik? Tehát az eszmei tisztaságból, az eszmei ragyogásból, mert ilyen értelemben csoda, amit itt láthatunk a 14. versben. Azt mondja, ebből az következik, hogy a vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. Tehát én, hogy mondjam, nem csak eszmei téren, nem csak elméleti szinten voltam tisztában azzal, hogy mi az igazság, mélységesen azonosultam az igazsággal, nem, ennél többet beszél, többről szól. Azt mondja, itt jön az, hogy én segítettem az embereknek. Itt jön az, hogy a szűkölködőknek azt mondja, én atyjuk voltam. Az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Tehát ez az a hiteles magatartás, ez az a hiteles gondolat, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy olyan hívő ember, amilyen hívő emberré mi is szeretnénk válni. Nem Jób az igazi példa nyilván, hanem megváltunk az igazi példa. Tehát Jézus Krisztus az igazi példa. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Kedves gyülekezet, akkor, amikor mi a gyülekezet tagjai vagyunk, és azt mondjuk, hogy ennek a részei vagyunk, részei szeretnénk lenni, akkor ilyen módon legyünk a részei. Tehát, hogy mélységesen szeretni az igazságot. Mélységesen ragaszkodni Isten szavához, és ilyen értelemben Krisztus szavához, mert ez a mindennapjainkban is segíteni fog. Mi az Isten szava? Mi az Isten vezetése? Életem nagy kérdéseiben hogyan tud közel férkőzni hozzám az Isten? Így, hogyha az igéhez ilyen mértékben ragaszkodom. Lépjünk tovább. Következő, amit szeretnék felolvasni, ez egy olyan igeszakasz, amiről beszéltem én már néhány hónappal ezelőtt, csak egészen röviden, de most, amikor gyülekezeti választások vannak, most újra fel kell, hogy elevenítsük. Ez az igeszakasz pedig nem más, mint a Korintusi első levél 12. fejezete, és ott a 4. verstől a 7. versig szeretném olvasni az igét. Korintusi első levél 12. fejezet, és ott a 4. verstől a 7. versig olvasom az igét. Ezt írja. A kegyelmi ajándékok, és hadd olvassam a javított fordítást, mert beszéltünk már erről, remélem, hogy ismerős többeknek. Jó, tehát 1 Korintus 12, javított fordításban. A kegyelmi ajándékok pedig szétosztattak, de ugyanaz a lélek. A szolgálatok is szétosztattak, de ugyanaz az Úr, és szétosztattak a cselekedetek is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Tehát egyértelmű a kép, ugye Károlyi Gáspár ezt a képet nem igazán értette, ugye különbség van, ezt mondja, ezt írja itt a korintusi levélben. Nem, azt mondja, ezek szétosztattak. De ugyanaz a lélek, és ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. És itt jön a lényeg a 7. versben, mindenkinek azonban összegyűjtésre, összehordásra adatik a lélek kijelentése. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ilyen értelemben mi az, ami kulcsfontosságú akkor, amikor mondjuk gyülekezeti választásokra készülünk? Legyünk tisztában azzal, hogy milyen kegyelmi ajándékot adott nekünk az Úr. Na, ezt egy kicsit konkrétabban megfogalmazva, legyek tisztában azzal, hogy nekem milyen kegyelmi ajándékot adott az Úr. Mert olyan nincs, hogy ne lenne kegyelmi ajándékod. Tehát ezt nyugodtan elvethetjük. Nulla talentumos szolga, ugye a Máté 25-ből kölcsönvéve ezt a képet, nincs. Nem létezik. Egy talentumos már van. Két talentumos is van. Öt talentumos is van. Nincs olyan, akinek ne lenne kegyelmi ajándéka. Mikor cselekszem bölcsen, hogyha fölismertem, ez az első lépés egyébként, fölismertem, hogy mi a kegyelmi ajándékom. Tehát egyértelmű számomra, világos számomra, hogy mi a kegyelmi ajándékom. Azt mondja, akkor cselekszel bölcsen, és itt jön a 7. versnek a legfontosabb üzenete, hogy mindenkinek azonban összegyűjtése, összehordása adatik a lélek kijelentése. Gyűjtsük ezeket össze. Kinek milyen kegyelmi ajándéka van? Mit kaptál az Istentől? Az nem érvényes válasz, hogy nem kaptál semmit. Tehát ezt kizárhatjuk. Egy dolgot kaptál? Csendben hozzátehetjük, hogy nem valószínű. Sokkal inkább kettőt, vagy hármat, vagy ötöt, vagy többet. Ezt azért fogalmazom meg így, mert hogyha apró pénzre váltjuk a talentumok példázatát, és nyilván most ebben nem merülünk bele, érdemes elolvasni Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvét, és ebben a vonatkozó fejezetet, rengeteg mindent felsorol, hogy mi lehet az embernek talentuma. Na most ez alapján bizony mindannyian sok talentumos szolgák vagyunk. Tehát még egyszer mondom, első a felismerés. legyek tisztában. Egyébként ez önismeret kérdése. Ez kulcsfontosságú. Az ember nem is hinné, hogy mennyire fontos az önismeret, még gyülekezeti körökön belül is. Azon kívül is, de még számunkra is nagyon fontos az önismeret. Lehet, hogy nem ismerjük egészen jól magunkat. Lehet, hogy a másik mutat rá arra, hogy neked milyen talentumaid vannak. Hát nem csak arra tud rámutatni a másik, hogy te miben hibáztál, miben kéne javítani esetleg. Persze ez talán gyakoribb, de az, hogy valaki azt mondja neked, hogy figyelj ide, szerintem neked ehhez jó érzéked lenne. Pedig ezért vagyunk egymásnak. Tehát pontosan ezért van az, hogy az Isten gyülekezeteket szeretne ilyen értelemben mozgatni, és gyülekezeteket szeretne példaként a világ elé állítani, mert kétségtelenül egy ember is sokat tud tenni, meg nyugodtan lehet azt is mondani, hogy egy-egy embernek is van küldetése. Na de az 1 Korintus 12 alapján, és az egész fejezet fontos itt egyébként ilyen vonatkozásban, az 1 Korintus 12 alapján nekünk nem elsősorban az egyéni küldetésünkre kell koncentrálnunk, hogy nekem mit adott Isten. Ez csak az első lépés, hogy nekem mit adott Isten. A közösség hogyan épül fel? Azok által, a lelki ajándékok által is, amiket nekem Isten adott. Mert Isten ugye a képet itt kölcsön véve, minthogyha egy tortát, ez megint emberi hasonlat, de jobb hiány most legyen ez, egy tortát szétosztana szeletekre, mindenkinek adna egy szeletet, és azt mondja, hogy miért is kaptad? Tegyük össze ezt a közösbe. Legyen újra egész. Tehát szándékosan szétosztott valamit, hogy azokat gyűjtsük össze. Gyűjtsük össze, gondolkodjunk erről közösen. Tehát hihetetlenül fontos és óriási kincs ilyen értelemben minden egyes ember. Egyébként ezért különleges az, és ezért örülhetünk annak, így Győrben is egyébként, hogy vannak új megtérők, vannak új keresztelendők, újonnan megkereszteltek. Mert ezzel az egyház, ezzel a gyülekezet gyarapodik. Ezzel a test gyarapodik. Mert ugye a korintusi első levél 12. fejezete a test képét helyezi elénk. Tehát, hogy mindenkinek megvan a funkciója, mindenkinek megvan a maga feladata. Van a fej, az nem kérdés, hogy kicsoda, Jézus Krisztus, és onnantól kezdve vannak a tagok. Hogyan épül föl a test? Az új megtérőkkel együtt, meg a régi, rutinos tagokkal együtt. Óriási tapasztalatuk van azoknak, akik mondjuk már évtizedek óta itt vannak a gyülekezetben. De mennyire tudunk örülni annak, hogyha valaki új erőként, friss erőként csatlakozik a gyülekezethez. Tehát ilyen értelemben egy egységes egész, egy dinamikus egységes egész a gyülekezet, és ne felejtsük el, megyünk, haladunk, követjük. Tehát valami történik. Ilyen értelemben soha nem statikus a gyülekezet állapota és a gyülekezet tevékenysége. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ezt világosan lássa. És fontos az is, hogy ilyen módon összeálljon bennünk tehát a kép, hihetetlenül fontos vagyok én, személy szerint is, te, személy szerint is, ebben a testben. Ha nem vagyok itt, vagy ha te nem vagy itt, akkor innentől kezdve ez az egész sérül. Ha valaki valami miatt azt mondja, hogy én most nem akarok itt tag lenni, vagy feladatot vállalni, vagy stb. Elhagyom inkább a gyülekezetet, más úton szeretnék járni. Sérül az egész. Tehát nyilván valahogy be lehet foltozni a helyét, be lehet tömni azt a helyet, de nem lesz már olyan, mint lehetne. Nincs pótolhatatlan ember. Nem igaz ez a mondás. Tehát azért érdekes ez, mert egyrészt valamilyen szinten lehet pótolni, másrészt meg nem, mert ő hiányzik. Ő fog hiányozni. Tehát nagyon-nagyon súlyos kérdéseket vetesz föl, de egyben nagyon örömteli is ez a kép, hogy az Isten közösségben gondolkodik. Tehát ez azért fontos, tudjátok, mert gyakorlatilag mindenkit az Isten személyesen szólít meg. Teljesen világos. Annyira fontos vagy neki, annyira fontos vagyok én is neki, hogy a lehető legtöbbet megteszi azért, hogy üdvösségre jussunk. Mindannyiunkért. De közben azt mondja, hogy nem elsősorban az egyéni küldetés az, ami döntő, hanem hogy közösségként, az 1 Korintus 12 fényében mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk bátorítani egymást? Hogyan tudjuk biztatni egymást? Hogyan lesz ez egy élő, egységes egész? Az Isten célja biztos, hogy ez. Ne felejtsük el az 1 Korintus 12:7-et, mindenkinek azonban összegyűjtésre, összehordásra adatik a lélek kijelentése. Kedves gyülekezet, hogyha azt az egyszerű kérdést tesszük föl, hogy és mi az egyház küldetése? Mi az egyház rendeltetése? Nyilván sok-sok mindent tudnánk mondani, vagy mondhatnánk ezzel kapcsolatban, igéket is tudnánk idézni. De én most rendhagyó módon hadd olvassak föl egy történetet. Egy olyan történetet, ami kitalált történet, tehát ilyen értelemben nem valós, de mégis nagyon, nagyon frappánsan fogalmazza meg a feladat lényegét. Tehát, hogy mi az egyház vagy a gyülekezet feladatának a lényege. Következőképpen olvasom, esetleg lehet gondolkodni addig azon, miközben ezt hallgatjuk, hogy milyen címet adnánk ennek a történetnek. A sziklás tengerparton, ahol a hajók gyakran zátonyra futottak, csak egy kis omladozó, életmentő állomás állt. Egy kunyhóból és egy csónakból állt az egész, de az a pár ember, aki ott dolgozott, nagyon elkötelezett volt. Szemüket állandóan a tengeren tartották, magukkal és biztonságukkal nem törődve, félelem nélkül tengerre szálltak, a vihar kellős közepén, ha egy hajótörésnek csak a legkisebb hírét vették. Sok életet mentettek meg így, és az állomás híres lett. Ahogy az állomás híre nőtt, úgy nőtt a környék lakosainak is a vágya, hogy valahogy kapcsolatba kerüljenek annak nagyszerű munkájával. Nagylelkű adományaik és önkéntes munkájuk új tagok jelentkezését eredményezte, új csónakokat vettek és új személyzetet képeztek ki. A kunyhó helyére is egy kényelmes épület épült, ami a tengerből kimentett hajótöröttek minden szükségletét kielégítette, és természetesen, mivel hajótörés nem történik minden nap, közkedvelt helyé vált egyfajta helyi klubbá. Ahogy telt az idő, a tagok annyira belemerültek a társasági életbe, hogy szinte semmi kedvük sem maradt az életmentéshez, bár a jelvényükön továbbra is ott díszelgett az életmentő mottó. Valójában, ha néhány embert mégis kimentettek a tengerből, az csak nyűg volt számukra, mert a hajótöröttek piszkosak és betegek voltak, összepiszkolták a szűnyegeket és a bútorokat. Nem sokára a társasági élet eseményei annyira megszaporodtak, az életmentő tevékenység meg olyan kevés lett, hogy az egyik gyűlésen összetűzésre került sor. Néhány tag azt hangsúlyozta, hogy illene visszatérni eredeti céljukhoz és tevékenységükhöz. Szavazásra került sor, és a bajkeverőket, akikről kiderült, hogy igencsak kisebbségben vannak, távozásra kérték fel. El is mentek. Kissé lejjebb a parton olyan önzetlenséggel és bátorsággal folytatták tevékenységüket, hogy nem sokára hősiességük híre kelt. Erre aztán a taglétszámuk megnövekedett, a kunyhójukat felújították, és a lelkesedésük kialudt. Ha valaki ma arra a környékre vetődik, jó néhány exkluzív klubot talál a part mentén. Mindegyik jogosan büszke az eredetére és a hagyományaira. A hajók még most is zátonyra futnak arrafelé, de azzal már nem nagyon törődnek. Hát ennyi. Érdekes, nem? Akitől kaptam ezt a történetet, azt írta rá, hogy rövid egyház történet. Rövid egyház történet. Szóval nagyon frappánsan fogalmazza meg, nem? Hogy tulajdonképpen a kereszténység tényleg így indult. Segíteni az embereken, végezni a tevékenységünket, hirdetni azt, mert hogy ezért vagyunk, hogy életet mentünk, és tevőlegesen meg is menteni ezeket az életeket. Na de, amikor elkezdünk növekedni, amikor a pénz is elkezd jönni, hát akkor mi történik? Hát ugye ki lehet bővíteni azt a házat, föl lehet újítani egy csomó mindent, és akkor vegy ide jó dolog a kényelem, és akkor ilyen módon kényelembe helyezni magunkat. De amikor aztán valaki kézbe kapnak, hogy emberek, azért nem az lenne a cél, hogy most itt egy klub életet folytassunk, hanem hogy menjünk már ki a tengerre, és akkor a hajótörötteket mentsük, és rajtuk segítsünk, akkor kiderül, hogy ezek, akik fölemelik a szavukat, kisebbségben vannak, és elküldik őket. Na most, ha végig gondolja az ember, a reformációs törekvések, így az egyháztörténelemben az elmúlt 2000 év folyamán, azok pontosan erről szóltak. Tehát, hogy emberek vissza az eredeti tevékenységünkhöz. Tehát azért mégiscsak ahonnan elindultunk, Hát ahhoz képest már máshol tartunk. Reformációs erről szólt. Aztán az utóreformációs mozgalmakat lehet említeni. 1975-öt is említsük. Pontosan lehet említeni azt is. 75 is erről szólt, 50 éves évfordulóját éljük. Vissza az eredeti tevékenységünkhöz. Tehát, hogy mégiscsak ahhoz kéne visszatérni az Isten szavához, és ahhoz az üzenethez, amit az Isten ránk bízott. Ehhez képest ugye láthatjuk azt, hogy milyen irányba megy az a közösség, ahonnan ilyen értelemben kirekesztették a tiltakozókat, és láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen az egész egyháztörténelem ennek jegyében telik, hogy térjünk már vissza az eredethez. Mi az egyház feladata, mi az egyház küldetése, rendeltetése? Hirdetni. Hirdetni az Isten szavát, Isten üzenetét, és segíteni az embereknek. Tehát ezért vagyunk, ezt soha-soha nem szabad elfelejteni. Na most ez azért kulcsfontosságú, mert ez a kis történet is érzékelteti azt, amit Ézsaiás könyve oly világosan elmond. És már csak egy-két gondolatot szeretnék idézni, vagy egy-két igét, így az ige hirdetés lezárása felé. Ézsaiás könyve 49. fejezetéből a 6. verse hadd utaljak. Tehát Ézsaiás 49.6. Ez így hangzik. Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Annyira szép ennek az igének a lépcsőzetessége, fokozatossága. Tehát azt mondja, kevés az, hogy nékem szolgám légy, hát nem hatalmas dolog Isten szolgájának lenni? Tehát ez egy óriási dolog. Az Isten szelíden azt mondja, na ez még kevés. Kevés, hogy a Jákob nemzetségeit megépítsd. Kevés az, hogy Izrael megszabadultjait visszahozd. Figyeljünk föl rá, két rétegre utal, két területre, két munkaterületre utal. Jákob nemzetségeit megépítsd, akik vallásgyakorlók Izraelben, akik Jákob nemzetségei közé tartoznak, akik ott vannak a zsinagógákban, tehát ószövetségi viszonyok közepette, ez ilyen értelemben értendő. Szóval azt mondja, ezeket építsd meg, de ez még kevés. Izrael megszabadultjainak visszahozására. Tehát akik megszabadultak voltak, de elkoboroltak valamerre, elmentek. Vissza kell hozni őket. Vissza kell hozni őket. Na, ez a második nagy misszióterület, vagy második nagy munkaterület. Gyülekezet szempontjából ez mit jelent? Soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy egyrészt örülünk annak, akik itt vannak, vagy azoknak, akik itt vannak, hálásak vagyunk értük, munkálkodunk értük, de nem felejtjük el azokat, akik valaha itt voltak, de most máshol vannak. Izrael megszabadultjainak visszahozására. Tehát aki elment a gyülekezetből, aki adott esetben a világban van, meggyőződésem, hogy ismerünk ilyeneket. Tehát aki nem ilyen módon éli a hitéletét, adott esetben másik gyülekezetben, másik közösségben, hanem aki nem él hitéletet. Nekem is volt ilyen tapasztalatom egyébként az elmúlt évben, hogy megkerestem egy ilyen családot, akik ezer szállal kötődtek a közösséghez korábban. Ezer szállal. És megrendítő volt velük találkozni, hogy hogyan omolhat össze egy hívő élet, és hogyan történhet az, hogy egyszerűen a gyerekeknek, mert időközben gyerekeik is születtek, gyerekeknek már semmiféle, nemhogy kötődésük, szinte fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy adventizmus. Nem tudják. Mert egyszerűen a szülők teljesen más irányba mentek. Megrázó volt ez a látogatás számomra a 2024-es évben. De vannak ilyenek. Izrael megszabadultjainak visszahozására. Vissza kéne hozni őket. Ha lehet, nyilván szabadságuk van. De ha lehet, meg kell tenni. Na ez a második misszióterület. És ott van a harmadik, mert ugye ezzel zárul ez az ige, azt mondja, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Tehát a népeknek is. Misszióterület azok, akik itt vannak, akik itt voltak, és akik itt lehetnének. Mert hogy de jó lenne, hogyha többen lennénk, fogalmazzuk meg talán többször ezt a gondolatot, nem? Tehát, hogy ne csak ennyien legyünk a gyülekezetben, hanem miért ne lehetnénk kétszer ennyien? Miért ne lehetnénk háromszor ennyien? Miért ne lehetne azt megélni, hogy egyszer majd kicsi lesz ez az imaház, akár itt Győrben? Szóval ezek kulcsfontosságú kérdések, de az biztos, hogy erre ígéret van Isten szavában. És nyilván nem megyünk most tovább ilyen módon, és nem követjük végig ezt a nyomvonalat, hogy milyen ígéretek vannak erre nézve, de ismerhetjük ezeket, hogy az Isten nem, tehát pontosan erről szól a növekedés. Pontosan erről szól az, hogy a pásztor megy előre, a gyülekezet pedig követi. Ami azt jelenti, hogy nem egy helyben állunk, hanem megyünk. Lépéseket teszünk. Következő, fejlődünk, mások is csatlakoznak, és így tovább. Jó, tehát mondom, erről a növekedésről nekünk nem szabad lemondanunk. Mert hogy, és csak egyetlen ilyen ígéretet szeretnék idézni. És ez most már a záró gondolatom. Egy olyan ígéret, amit szintén Ézsaiásnál olvashatunk, és gyönyörű szép. Azt lehet mondani, hogy talán az egyik legszebb, vagy szinte a legszebb ígéret a végső időkkel kapcsolatban, a végső idők közösségének, gyülekezetének, egyházának diadalra jutásával kapcsolatban. Ézsaiás könyve második fejezetéből a második-harmadik verset szeretném idézni. Tehát Ézsaiás könyve második fejezete, és ott a második-harmadik vers a következőképpen szól. Lesz az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden népek. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Szóval ebben a két igeversben az a fantasztikusan szép, hogy azt a fajta munkát, amit nyilván Sion, a gyülekezet elvégzett már előtte, azt a fajta munkát az szinte itt ennél a képnél már nem is a gyülekezet végzi, mert mit is olvashatunk? Azt mondja, erősen áll az úrházának hegye, hegyeknek felette, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok vagy minden népek. Miért? Mert azt mondja, eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tehát ők mondják egymásnak, a népek mondják egymásnak, hogy gyertek csak. Tehát nem pusztán a gyülekezet végzi el azt a munkát, amit előtte egyébként már elvégzett, hanem a népekben föltámad ez a gondolat, hogy igen, tiszta tanítást, tiszta üzenetet ott fogsz találni. És egymásnak adják tovább ezt a hírt. Tehát ez annyira szépen fejezi ki a késői esőnek tulajdonképpen a valóságát, hogy ez annyira szívet melengető, de ott van ez az egyértelmű ígéret. Azt mondja, hogy gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Honnan máshonnan? Tehát máshonnan nem jön ilyen tanítás. Máshol te nem fogsz kapni válaszokat a kérdéseidre. Máshol te csak hazugságot, hamisságot vagy féligasságokat fogsz kapni. Az úrházának hegye, oda kell felmenni. És ezt egymásnak fogják mondani. Tehát ez csodálatos ígéret erre nézve, hogy igen, ami itt ebben a rövid kis példatörténetben szerepel, hogy a tengerből ki kell menteni a hajótörötteket, hogy ez megvalósul, és az állomás híre olyan módon fog nőni, hogy az a fajta csodálatos befejezése Isten művének, az ténylegesen valósággá válik. Mi ez a bizonyos csodálatos befejezés? Az, hogy Krisztus második eljövetele ténylegesen meg fog valósulni, de egy diadalmas, győztes közösséggel. Egy diadalmas és győztes gyülekezettel. Kedves testvérek, kulcsfontosságú, hogy ebben az ember, ebben az ígéretben, a mindenható Isten személyében, és mindabban, ami ehhez kapcsolódik, ebben bízzon, higgyen, így lesz. Tehát ez nem kérdés. Kérdés csak az, hogy mi ebbe a munkába, ebbe bekapcsolódunk-e. Mert az Istennek ez a szándéka. Óriási kincs, én ezt már korábban is elmondtam, óriási kincs, hogy Győrben van egy ekkora közösség. Más városokban nincs ekkora közösség, tehát soha ne felejtsétek ezt el, én ezt már világossá tettem, de nem lehet elégszer világossá tenni. picit személyes szálakat behozva így a lezáráshoz közeledve, vagy lezárásnak egészen a végén, Szegedre nem véletlenül járok én sokat, mert Szegeden egy egytagú gyülekezet az, akit erősíteni kell. Hát a többiek szolidaritásból bejárnak néha Szegedre, de valójában nem a szegedi gyülekezethez tartoznak. Egy tag, egy fő. Hát ehhez képest Győr kapcsán most akkor ne panaszkodjuk egy másodpercig se, mert itt sokkal-sokkal többen vagytok. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy most ülhetnénk a babérjainkon, mert pont nem erről szólt az ige hirdetés, de óriási dolog az, hogy ilyen értelemben közösséget lehet építeni, közösséget lehet formálni. Hatalmas kincs. Becsüljük meg, és mondom, ne felejtsük el ezt a mozzanatot, ne felejtsük el ezt az Ézsaiás könyv második, harmadik fejezetét sem, vagyis a második fejezet második, harmadik versét, mert hogy ott van az az ígéret, ami be fog következni. De ennek a kiinduló pontja a jó pásztorról szóló példabeszéd, előmegy a pásztor, mi pedig követjük. Ennyi a gyülekezet felépítése. Ennél nem bonyolultabb, ennél nem több, de ennek óriási mélységei vannak. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezek jelentsenek számunkra bátorítást, erőt, meg útmutatást is életünk minden egyes mozzanatában, és gyülekezeti életünk minden egyes mozzanatában is. Amen.